A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktor urakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, közönség. Elérkezett a munkahét utolsó napja, ugyanis 2024. október 18-a van, és mi hozzátesszük a magunkét itt a Millás reggelében, a Rádió Café 98.0-án a magunkét, hiszen már 6 óra 31 perckor tartalmat sugárzunk az egybegyűlt közönségnek Ács Gábor kollégával.
Mihálovics András, szokásosnak nevezhető kacifántos beköszöntőjét hallhattátok.
Kérlek szépen, a 0630-as 6-os 980-980-0 már éledezik egyébként, nagyon helyesen. Ilyenek jönnek, hogy teli szuperholdas jó reggelt, kartársak, péntekhez méltó kellemes út és forgalmi viszonyok között indul a nagy vizit. 21 perc Zugló Hermina mező gödről. Le vagyok sújtva, ugyanis 21 perc Hermina mező gödről, az a legjobb nyári részidőhöz
nem volt
mérhető.
Is. Volt 20? Egyszer talán, igen. Igen, igen.
Tehát
csak
ez
a 19-re nem sikerült lemenni.
19-re nem húzott lapot D-kartás, de az a baj, hogy akkor ilyen nyári részidő, és az azt jelenti, hogy hát ugye üreskék az utak. Home office-ban vagyunk, netán?
Meg azt jelenti, hogy D-kartás nagyon korán indult, és már reggel még a nagyobb forgalom városba érkezése előtt megtette az ő távját, meg hát a péntek azt tudjuk, hogy sokaknak továbbra is, igen.
Ez a baj, de hogy egyébként mentővet dobsz a lógósoknak.
Nem. Én azt néztem, hogy mennyire, vagy azt tegnap eszméltem, hogy úristen, hát most már csak két ilyen csonka hét van, és már jön az őszi szünet a gyerekeknek. Sőt, ne vagy is kettő. Egy csonka hét van, mert a másik csonka hét az már maga az őszi szünet lesz. Sőt, jövő héten egy csomó suli a szerdai ünnep utáni csütörtök pénteket is odaadta.
Mert? Van,
hát,
nem is kell fűteni még, vagy kell?
Tehát azért kell. És ügyesen másfél hetesre nyújtották sokaknak.
Bravo.
A
szünetet. Mi mindjárt itt van,
mintha most kezdődött volna ez
mi
a tanév.
Mi állandóan tanultunk. Még kommunista szombatra is elcipelt anyám, amikor a Kossuth Lajos szobor talapzata körül kellett rózsákat gazolni. És emlékszem, hogy volt A7, B7, amikor is, figyelem, szombaton is be kellett mennünk tanulni. Ez emlékszel erre?
Persze, csak azért érdekes, amit mondasz, mert amikor a legutóbb végigvettük a munkaidő csökkenésnek a történetét, akkor ugye ez egy fontos lépés volt, hogy már csak egyre kevesebbet dolgoztak az emberek, egyre kevesebbet kellett iskolába járni is, és ez az A7, B7 szabad szombat, ez egy előrelépés volt ahhoz képest, ahonnan jöttünk. De mi, akik abban születtünk bele, abban nőttünk fel, nekünk továbbra is a jaj, de sokat kellett akkor még menni, ilyen marhaság is volt, hogy iskolai szombat. Pedig ugye az a tendenciában a javulás, és az egyre kevesebb munka, és egyre kevesebb, rövidebb iskola.
Tehát, viszont fel nem foghatom, miért nem épült fel ezek után a szocializmusra, ennyit dolgoztunk rajta.
Én meg azt
azért,
nem...
mert ez ugyanolyan fata morgána volt, mint hogy utolérjük Ausztriát.
Én meg azt nem foghatom fel, hogy azóta miért nő a gyerekeknek a terhelése, miközben az eredményességük az nem feltétlenül nő. Tehát ugye nekem azért
ja,
még
tényleg,
általános
iskolában
volt 5 órán meg 6 órán volt,
igen,
emlékeim
sőt,
szerint.
Sőt, volt 4 órás nap.
Abszolút 4 órás napom is volt, most meg 6-7-8 órákat vannak, tehát tovább vannak be, sokkal tovább vannak be a gyerekek, középiskolában is sokkal,
bizony,
sokkal
több
óra
van. Nulladik óra, hát nálunk a nulladik óra az katasztrófa volt, hogyha nagy ritkán benyomtak valami nulladik órát, azért, mert mondjuk délután igen, csapatgyűlés volt, érted?
Csapat és akkor
kellett a hely.
Őrsgyűlés, és rajgyűlés.
Na mindegy, a rajgyűlés ez az osztályfőnöki óra volt, hiszen a raj az az osztály volt.
A raj volt az osztály.
Igen, és mi mert volt? Az állt az őrsökből.
És az osztályon belül voltak őrsök.
Igen. Ez a katonai leosztás.
Igen.
Raj, az na egyelő mindegy, őrs, szakasz, egyelő osztály, század, egyelő évfolyam, ezred, egyelő.
Nem emlékszem, iskola. Hogy az őrsök mi alapján alakultak. Valami tematika alapján ment. Vagy, de hogy...
Kölcsönös szimpátia.
Jó, valami híres komcsiról el kellett nevezni, az
nem
megvan.
Igaz.
De hogy,
mi Mókus és Asterix őrs voltunk.
Tényleg?
Igen.
Tényleg voltak állatos őrsök is. Na, akkor már nem akarok hülyeséget mondani.
De ők voltak a rejtett ellenállók.
Akkor a raj volt?
A raj?
Híres, fontos emberről elnevezve? Mert Mókus raj az nem lehetett. Ott már szerintem az egy magasabb
biztos,
kategória.
Biztosan. Na és jó. A csapat, mert mi...
Örüljünk, hogy nincs már
nem
ilyen.
Nem tudom, 4000 valahány százas Mező Imre úttörő csapat voltunk.
Uh-huh. Az meg az egész
Stalinvár,
suli.
Az egész suli. Az igen. A hadosztály már, igen.
Igen, igen. Jó, hát figyelj, engem mai napig kiröhögnek, hogy a Hamburger Jenő általános iskolába jártam.
Hát
akik
jogos.
Nem tudják, hogy ki volt a névadó. Most már én sem.
Én sem tudom. Nem Mező Imréről tudom, igen.
Jó, okay.
Még találkoztam az özvegyével, meg is simogatta a fejemet úttörővel.
Tényleg?
Abszolút. Van egy aláírás.
Mit tettél tőle. Ezért?
Kérlek szépen, a Kommunisták a viharban című vetélkedőn harmadik helyezést értem el.
Ó. Oh.
Végig leszakadva közvettem a mezőnyt, és egy fantasztikus hajrával, egy Latinka Sándor életrajzzal sikerült bekúsznom a harmadik helyre. Azért Latinka Sándorra, mert többiek hetekig készültek, engem szokás szerint benyomtak, hogy akkor nincs elég ember, majd te, mert jó vagy történelemből, fogalmam sem volt a kommunista mozgalmakról, és nem rejtett ellenállásból, hanem mert a törökök érdekeltek meg a rómaiak. És hát nagyon le voltam maradva a többiekhez képest, és az utolsó egy eszét kellett írni, kérlek szépen egy kommunistáról, és azért választottam Latinka Sándort, mert vicces neve volt. És kiderült, hogy teljesen elolvadt a zsűri, ugyanis a munkásmozgalom annyira régi harcosa, hogy a teremben csak ők emlékeztek rá rajtam kívül, az összes többi versenyzőnek fogalma sem volt, hogy ki volt Latinka Sándor, és ezzel máig megvan a oklevél. Kommunisták a viharban, ez volt a verseny.
Én csak annyit tudtam róla, hogy volt róla utca elnevezve Miskolcon, de azt is csak azért tudtam, mert volt ott buszmegálló. Tehát volt Katinka Sándor utca nevű buszmegálló.
Ugye, hogy ugye?
Gyerekkoromban, amely eltűnt, amit el...
A rendszer, hát, mert a rendszerváltás volt. Hát ne viccelj,
ebből mert. Gondoltam, hogy ki lehetett, a rendszerváltás azonnal elvitte, de semmi egyebet nem tudok róla. Lehet, hogy nem is baj.
Igen, már én is elfelejtettem. Na nézzük, miért nő a gyerekek terhelése, amikor az férfi? Jaj, édes Istenem, menjenek már tényleg a szóviccesek. Amikor a kántor itt van, egy fene, nyelem a gombócot rendesen, csináljátok, de most elég volt.
Hát mi a különbség? Hát miért nyeled jobban, hogyha a kántor van itt, mint hogyha
azért,
én?
Mert a kántor locsolja az olajat a tűzre, mert tudja, hogy engem bosszant ez a rohadt szóviccezés. Ja, erre, és teszi ilyen utalásokat, és akkor erre rákapaszkodnak azok, akiknek ez az egyetlen öröm az életben, hogy szóvicceket.
De gyertek. Hogy finoman fogalmazzak, kevésbé elfogadó a hallgatókkal
a
szemben
kántor?
A kántor, igen.
Nagyon jól fogalmazom, ez egyébként így van, kivéve a szóviccet gyártó hallgatók, ott okay. Már talán túlságosan és toleráns.
Okay.
A világ egyik alapvetése, hogy minden egyszerűsítő oktatásreform Magyarországon a nebulók nagyobb terhelésével jár, írja a hallgató. Aztán...
Hát az adórendszer egyszerűsítése is hasonlóképpen működött Magyarországon, igen.
Igen, aztán én tudom, ki volt Simón Bolívar. Hát azt én is tudom, egy a dél-amerikaiak egyik nagy ikonja. Aztán vezértárgy az irodalom, hagyjál már, egy pszichológia viselkedéstan ezerszer többet érne, amiben megtanulják rendelesen az indulatkezelés. Dohog már korán reggel a hallgató. Azért csökken az eredményesség, mert hülyeségeket tanítanak, mondja ő. Túrót nő a gyerekek leterheltsége. 3 lurkonk van általánostól gimiig, napi max 2 órát tanulnak, akkor is a dolgozatra készülnek, mégis mind jó tanuló. Lehet, hogy több szabad nap van, de naponta több órája van a gyerekeknek, de még ez sem igaz, mert a nyári szünet rövidebb, írja Gada hallgató. Úgyhogy mindenki védi a gyerkőcöket.
Nyári szünet pont ugyanannyi, mint volt, abban nincs különbség szerintem. Szeptember elejétől. Hát annyi, kitolták egy héttel, de azt megkaptuk évközben, abban nincs változás, az nekünk is annyi volt szeptember elejétől június közepéig. A iskolában töltött idő lett a hosszabb. Hát arról pedig tényleg nyilván hosszabb.
Az igazság,
lehet
bizakodni,
hogy... miket kellene tanítani értelmetlennek, ma már inkább értelmetlennek tűlő tárgyak. Tehát azért, hát, irodalom kárára. Szerintem nyilván tökül van irodalom, de azért a hasznos tudást, praktikus tudást adó tárgyakra biztos lenne nagyobb szükség. Tehát a pénzügyi ismeretekről is sokat beszélünk.
Pénzügyi ismeretek alul, bizonyám. Kis kiber biztonság.
Hát igen, jó lenne az ilyeneket.
Igen. Azt mondja, hogy a következő dolog, Isten éltesse a név és születésnaposokat, Lukács nevenapja van ma, és a magyar festészet napja van, Szent Lukács névnapján, mert ő a festők védőszentje. Én a historizáló magyar festészetet kedvelem, a kortárs az távol áll, de a Gede meg a kortárs magyar festészetet szereti. Úgyhogy ez még ide befér, és
hát,
akkor...
lát benne inkább befektetési potenciál.
Ja, miért nem lepődöm meg, hogy hát, a világot két részre osztja, amiben van befektetési potenciál, és amiben nincs. És ez alapján osztja fel az embereket.
Na,
is.
Most megint ábrázoltuk a Gede kollégát csőlátású spekulánsként, ami azért így nem igaz, tegyük hozzá, hát, csak valahogy a műtárgy befektetési potenciálról ez jutott eszembe.
Igen. Na, 1514 nem volt könnyű napám a munkavállalók számára, október 18-a, mert hogy megszűnik a magyar jobbágyok szabadság, az ország minden parasztját szabadságvesztéssel büntetik, ha engedély nélkül elköltözik bárhova, bevezetik a robotot, a cenzust és a kilencedet is. Úgyhogy így tessék hozzáállni a magyar rögvalóságban a mai munkanaphoz. Aztán, hát kérem szépen, Gabikám, kerekévforduló a Shinkansenben. Utaztunk rajta?
Éha, hogyne.
1964-ben a tokiói olimpiára készülve helyezték üzembe a világ első nagyon nagy sebességű vasútvonalát, és nem szakadtak ki a belső szerveid, meg nem hagyott le az agyad?
Nem, de igazából nagy csalódás volt.
Tényleg? Mert hát mert ez egy precíz, tiszta, nagyon
jó. Azzal nem volt gond, csak azt hittem, hogy valami élmény is lesz benne.
Nem de volt élmény, hát olyan gyorsan, a sebesség.
Olyan gyorsan megy, hogy gyakorlatilag semmit nem látsz belőle, és a nagy része szerintem több, mint a fele alagútban volt. Tehát a tájból, meg igazából abból, hogy ott megy, vagy rohan, szinte semmit nem érzékel. Hát
tehát ősz egy zártér.
Igen, tehát iszonyat jó volt. Érzésre, hogy nagyon gyorsan, több száz kilométerre odébb találtad magad, de hogy nem volt benne semmi, amiért én szeretek vonatozni, meg inkább menjen 80-nal és lehúzott ablaknál oboglan a hajam és kanyarogjon, azt mindig jobban szeretem.
No, nézzük a születésnaposok kedvére, hogy kikkel születtek egy napon. Az egyik legnagyobb Habsburg hadvezérrel, Savoyai Eugén herceggel, ő pofozta ki a törököket, de egyébként az örökösödési háborúban is nagyon nagyokat alakított. Német-római sereg tábornoka, rendkívül sikeres hadvezér 1663-ban. Aztán Déri Tibor, Kossuth-díjas magyar író, költő is ezen a napon született 1894-ben. Chuck Berry, amerikai zenész, gitáros, énekes, 1926. október 18-án született, és végül, de nem utolsó sorban, Jean-Claude Van Damme, belga színész is ünnepel 1960. október 18-án. Figyeljétek meg, hogy egy mondatra van vágva a szerepe. Nem tud kettőnél, vagy három, pláne háromnál több mondatot elmondani a kamerába.
Kaptál megint egy szóviccet.
Igen, tudom, nem, az a baj, hogyha kiejtjük a szóvicc szót, azonnal megtárgyasodnak.
Jó, de ezt már hallottam sokszor, de mégis röhögni kell. Főleg az elmúlt napok, hetek fejleményeinek a tükrében, tehát Szentendrére és Ráckevére megy a Shinkansen.
Bravo. És ez a kedvenc, a Harkály is Lukács, nem? Én a Latinka Sándor utcában laktam a 11. keretben, most Rácz László utca, írja a hallgató, akkor egyvérből valók vagyunk.
Akkor itt is volt.
Nem az irodalom tanítása felesleges, hanem az irodalom történet lexikális adatbázisai. Pont az irodalmon keresztül lehet pszichológiát, társadalom, tudományokat, az emberi viselkedés alapjait tanítani, írja Gada hallgató. És itt van Gézu életképe zárásként a villamosom. Látom néhány ember szeméből, úgy néznek rám, mint a ellenőr vónák, pedig csak a kis készításkámat vetettem át a vállamon. Így egyébként engem is néztek már ellenőrnek, vissza is éltem vele. Na. Szúrós szemmel, hátratett kézzel járkáltam a 4-es 6-oson. Föl alá, és menekültek az emberek előre felé.
Engem meg polti szarkának néztek.
Ja, az is van.
De amikor észrevettem, hogy a nyilvánvalóan vagyonőri titulussal ott koricáló bácsi, akármerre mozgok, meg mindig megjelenik a sornak a végén, akkor direkt erre elkezdtem rájátszani, és mindig ott arra, még egy darabig ott szórakoztam, hogy ott tényleg erről van-e szó, és nem értettem, hogy miért van nekem olyan fejem, vagy ilyen. Jó, hát akkor még fiatal voltam, szakadt voltam, meg ilyesmi, de úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon látott bennem potenciált.
Egy elkezd nem követni, volna. Nem, azt hiszi, neked hogy diszkréten, persze, elkezdett követni, azt hiszi, hogy diszkréten, de nem.
Igen.
És mindig azt csináltam, hogy levettem valamit, visszatettem, majd amikor a gondolák végéhez értem, direkt elkezdtem sietni, tudod, és mire bekanyarodott, addigra előnyt
szereztem.
Felzárkózott. Te is ezt csináltad?
Te, igen, mert és nem értettem, de teljesen rám volt akadva, és senki mással. Tehát igazából onnantól kezdve, hogy engem meglátott, mintha csak én lettem volna, és engem követett. Közben szerintem kirámolták a félboltot.
És utána nem fordultál meg, és szemkontaktust felvéve közeledtél fele?
Nem, azt
mert
már nem.
Mert én ezt is megcsináltam. Akkor zavarba jöttek, elindult a másik irányba, de csak 4 lépés.
Odáig már nem merészkedtem.
És utána, utána megint elkezdett követni. Utána azt csináltam, tudod, ez a tétova, hogy elindultam határozottan, megtorpantam, kicsit így. Jó, jót játsz, körülbelül 10 percig szivattam szegény. Na mindegy. Nem szép dolog ez, gyerekek, aki most hallja ilyet, ne csináljunk más munkavállalókat.
Viszont találkoztam most olyan ellenőrrel, akiből én sem néztem volna ki. Semmi tatyó nála. Pirosra festett haj, coffos, rocker, olyan póló, mint neked szokott lenni. Valami metalikás póló, vagy valami ilyesmi. Fú, mondom, na itt nála nem tippeltem volna erre. Amikor felugrott a karszalag az orrom előtt, de valakire nem számítottam volna, az ő. Úgyhogy ez pont most a héten.
Mert látom, a lapszemle megint elmarad, ellatinka sándoroztátok az időt, dohog a hallgató.
Na,
nem
siessünk, legyen, igyekszünk. Zenélünk, és utána lapszemlézünk.
Tarzan.
Hívjuk Mária Teréziának, jó?
Majdnem Tarzan.
Millás reggeli.
Hatalmas dózis pénzt, havonta 12,5 milliárd forintot ígérnek a magyar egészségügynek, röpíti világgá hírt a Népszava. Ez körülbelül annyi, mint amekkora adósságot eddig havonta felhalmoztak a kórházak. Újabb adósságrendezés következik, tehát ezt Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár közölte egy konferencián. Ezúttal nem csak a tűzoltásra számított az ágazat, hanem augusztustól visszamenőleg havi 12,5 milliárdos plusz forráshoz is utat. Az összeg novembertől automatikusan be is épül a havi finanszírozásba. Mindez annak köszönhető, hogy sikerült csaknem egy tucat kórházban módszeresen gyűjteni a betegellátás költségét, és ez alapján készült elemzéssel meggyőzték a pénzügyminisztériumot, hogy bizony többlet forrásra van szükség. Micsoda meglepetés. Egyébként a szóvicceket is összekötném egy lapszemle információval. Ugye, ahogy elhangzik a szóvicc kifejezés, nekem esik a falka, és válogatottnál válogatottabb gyötrelemmel szór meg. Ugye van egy olyan kísérlet, hogy ül bent egy ember a szobába, és azt mondják, hogy van 4 gomb. Az egyik az pici áramütést mér rá, a második egy kicsit nagyobbat, a harmadik még nagyobbat, és a negyedik megöli. És arra volt, aki ez igazából nem volt igaz, de az embereknek ezt mondták, és az ember, aki ült bent az üvegfal mögött, el is játszotta a hatásokat. És kíváncsiak voltak, hogy hányan nyomják meg, és meghökkentően sokan nyomták meg a halálos dózist. Tehát, hogy mondták, hogy nincs semmi következménye, lehet ezzel kísérletezni. Az onnan jutott eszembe egyébként, hogy elhunyt Philip Zimbardo a pszichológusok között, ugye a Stanfordi börtönkísérlet. Erről egyébként van egy remek film is, érdemes megnézni. Ő volt az atya. Október 14-én hunyt el a világ egyik legismertebb szociálpszichológusa, a Stanford Egyetem kutatója. Ezt is több helyet lehet olvasni.
A BAMOSZ adott ki egy közleményt a nyugdíjpénztári megtakarítások lakáscélra csoportosíthatóságáról. Neki ment a BAMOSZ kezdetű, a portfólión is olvasható. Egy csomó érdekes dolog van benne, hogy ez alapvetően hosszú távon miért nem jó, a rövid távú haszonért cserébe nagyon kedvezőtlen, hogy felajánljuk, vagy hogy eltüntetjük a nyugdíjcélú megtakarításoknak egy jó részét. Tényleg ajánlom elolvasásra. Nagyobb az összeg, mert hogy nagyon kicsi, lényegében használaton kívüli nulla körüli számlák vannak, tehát az eddigieknél az átlagos számlán levő összeg az inkább 3 millió, nem 2 millió, de az se elég igazából szinte önrésznek sem. Ez is szerepel, és eddig még a erről szóló vitában senki által nem idévet, illetve nekem nagy újdonságot jelentő észrevétel, hogy a pénztárak befektetésének bőven több mint 50%-a hazai eszközökben van, és hogyha ez megmozdul, akár csak olyan mértékben, ami a kisebb becslés, akkor ez jövőre abszolút nyomás alá helyezheti a magyar
eszközöket. Na, ez nagyon érdekes,
tehát több száz milliárd forintnyi magyar értékpapírt kell eladniuk az önkéntes nyugdíjpénztáraknak azáltal, hogyha a pénz elkezd kifolyni belőlük és ingatlanba átviszik. Úgyhogy ennek lehet az állampapírpiacon, részvénypiacon, kis részvények esetében is például
portfólió negatív hatás. Privátbanki felmérést tett közzé, és azt írják, hogy a magyar gazdagok számlája új mérföldkövet tudhat maga mögött, a rajtuk lévő vagyon megközelítette, kapaszkodjunk a 11 ezer milliárd forintot, részletek a lapban olvashatóak.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
Volt egy kis csihi-puhi a Budapest érték tőzsdén, 1,4%-os mínusz jött össze, több mint 1000 pontot esett a BUX 74.127 forintig. A vezető papírok közül mindegyik mínuszban zárt, elég nagy, 1,89%-os mínusz hozott össze a Richter, 10.880 forintig ment vissza, 1,73%-ot esett az OTP 19.050 forintig, 1% fölötti mínusszal zárt a MOL 2.612 forintra indul, és a Telekom 73%-os mínusszal még meg is úszta a dolgot, 1.082 forintig ment vissza az árfolyama, és kérem szépen a 4IG volt még az, amelyikben volt pörgés, de ott ugye a saját részvény vásárlási program támogatta azt, hogy 3,4%-os pluszt hozott össze a papír, 820 forintig menetelt. A forint még 400 forint alá, vagy 400 forint fölött van ugyan, de már csak kicsivel, mert 400 forinton és 20 filléren tanyázott, mikor legutóbb ránéztem az euróval szemben, a dollár pedig 369 forintot és 20 fillért kóstál.
Amerikában egy nulla közelé vagy körüli nap volt, de azért voltak érdekes árváltozások. Chip szektor inkább fölfele, mert a Taiwan személy elég jó eredményt közölt, akkor az Uber fölvásárolná az Expediát, az Uber természetesen. Az Uber mostani vezetője onnan jött egyébként, emlékeim szerint, és az Expedia föl, Uber le, ahogy az ilyenkor lenni szokott, legalábbis ugye ez még csak lapinformáció volt.
Volt LKB kamatcsökkentés.
Igen, és
az megdolgozta a piacokat?
S&P mínusz nulla, Nasdaq plusz nulla, nem volt olyan nagy hatása. Mondom, egyedi részvénysztorik mentek. Ja, Netflix zárás után 2%-ot esett a normál kereskedési időben, de jó lett az árásten közétett eredménye, illetve a kilátásait is. Kedvezően fogadták a befektetők. 5%-ot emelkedett a Netflix a zárás utáni elektronikus kereskedésben, mikor már látták az eredményeket. A forint pedig azért 402 fölött volt, amikor elkezdett beszélni Virág Barnabás jegybank alelnöke, és hosszabb kamatvágás szünetet is belengetett, és ez már tetszett a befektetőknek, és ezt tudta, hát egy-két-két és fél forinttal erősíteni a magyar fizetőeszköz, majd utána kicsit visszagyengült megint 400 magasságába. Pontosan hol, meg miért, erről majd még fogunk beszélni az óra végén. Melyik óra végén? A következő óra végén.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Képzeljétek el, hogy Schmidt Andrea fog híreket mondani nektek. Én nagyon örültem neki, mert először úgy indultunk, hogy ő felső légúti problémái miatt ma nem teszi tiszteletét személyesen, tehát nem fárad be a munkahelyére. Legnagyobb meglepetésemre azonban megjelent az ajtóban ideje korán. Viszont újabb meglepetésemre most, hogy szólítjuk, nincs itt. Úgyhogy nem tudunk neki teret adni, de higgyétek el, minden körülmények között Schmidt Andi mond híreket.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadtság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, megleptél, Gaben.
Milyen kávét?
Van egy új kávé automata munkaállomás beállítva lentre. Csitti-fitti, nagyon jól néz ki, de kár, hogy én nem kávézom, szerintem te se. Tehát tőlem ott egyszer állhat az idők végezetén.
Én csak a műsor után.
De azt meg nem itt, hanem a specialty-be. Hát általában. Az avokádos lattédot.
Igen, az avokádos latté, igen.
Jó, oké. Okay. Ja, ez meg a Villás reggeli,
tökös, rádió... Tökös avokádós, ne? Tehát,
mert most végül is most van szezonja.
Hagyjuk meg a módját, igen.
Ez a Villás reggeli a Rádió Café 98.0 Nács Gáborral.
És Mihálovics Andrással.
Kérem szépen 0636 98 098 0. A miért nem ad a biztosító bónuszt annak, aki bent hagyja a pénzét? Hát miből adna? Hát az a pénz van benne, amit a nyugdíjra vágyók beadtak oda. Maga a saját tökéből meg hasznából hosszú távon biztosan nem fogja ezt finanszírozni.
De ez nem is értem, milyen biztosító?
Hát a nyugdíjpénztár.
Ja, de hát ez nem biztosító.
De
ja,
az
ja,
nem
ja.
biztosító, igen. Ja,
ott nem is ismerős a bónusz, mint kifejezés. Ez egy más műfaj.
Aztán itt dohog a hallgató, hogy újabb csapás a bétre, az állam újabb lépés, ami kiszárítja a tőkepiacot, az X-en nem szabályozott piac, magyar isinű értékpapírokra tranzakciós illetét, alapoknak, bankoknak kötelező állampapírt tartani, magas állampapírhozamok, és végül most meg a nyugdíjpénzek, és az MNB mint piacfelügyelet bünteti a legtöbbször Európában, így külföldi alapok elszivárogtak. Dohog a hallgató, aki aggódik.
Hát ez
ebben igen. Azért van ráció. Én szándékosan hülyére vettem a csőszt a tuskóban, majd amikor szobára akart vinni, egy üres kasszánál kipakoltam mindenmet vigyorogva, és közöltem, hogy lóvá tettem, reagált a hallgató arra, amit mit csináltok. Hát ez már a akkor magas iskolája ennek, amit...
Akkor ez sokaknak megvan, hogy tényleg kipécézőrenek ott?
Igen,
akkor
szerintem ez benne van a munkaköri leírásukban, hogy naponta legalább 4 vásárlót feltűnően kell szerűen követni szúrópróba.
Olyan szinten is, hogy kirántják, és beviszik, és kipakoltatják.
Ja, hát azt talán nem. Hát túlzásnak érzem. Aztán közlekedés Nikóziában a John Kennedy Road meglepően jó járható. Ma reggel még a jobbra nagy ívben fordulás sem volt nehéz. Üdv innen, írja a hallgató. Bravo, csak így tovább. Ha lehetséges, kérlek szépen egy remek dalt. A 2006-ban születetteknek kislányom holnap lesz 18 éves, és jó néhányan közülük előrehozott érettségit tettek a héten. Sok sikert és boldogságot. Csatlakozunk majd Gabi bácsi.
Húha.
Egy bőrönt kísérő nevű számmal megörvendezteti őket.
Hát szerintem azt is szeretik a fiatalok, mert tök menő és tök jó, de hogy a 18 évesek... Mit hallgatnak még a 18 évesek? Jó,
hát
még gondolkodom valamint.
Mi, jó. Olivia Rodrigo-t?
Nem?
Talán nem.
Nem, nálam nem
ment
akkor, át a szűrőn.
Hogy hívják a másikat? Carson Kómát, az biztos hallgatják, nem?
Az biztos, jó, jó.
Betonhofi, okay. Ilyenek,
jó,
nem?
Jó, jó. Jó, magyar legyen. Legyen egy magyar, meg legyen egy külföldiül. Jó.
Oké. Okay. Azt énekli a néni, hogy Zakatola, érthető, ma Ácsiz indiárnap van. Hát igen, minden tud a hallgató.
Nem, nem azt énekelte, viszont a következő dalban lesz zakatolás. Hogy ráérzett a hallgató? Na, szuper.
Ugorjunk!
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
No kérem, akkor nézzünk híreket, és vegyük komolyan magunkat. Te érted ezt a hév mizériát? Mert hogy kérlek persze. Szépen megint egy új hír is van, mindjárt a lapszemlében nem akartam beevezni ide, de hogy lázasan keresik a megoldást a Népszava híre szerint, motorvonatok válthatnák a kieső híveket Budapesten, bár a MÁV Hév ZRT szerint ez nem aktuális, úgy tudja a lap, hogy vizsgálják, miként kerülhet el a beharangozott, majd visszavont járat ritkítás. A cégen belül úgy készülnek, hogy januártól várhatóan csak 70 darab 3-3 kocsiból álló szeredvényt tudnak kiállítani a jelenleg közlekedő 74 szerint.
Nézd, a jelenlegi szabályok szerint nem lesz elég jármű, hogy a jelenlegi menetrend tartsák. Ez egyszerű matek. Ha átírod a szabályozást, hogy akkor nem kell fővizsgára mennie, járhat a roncs, akkor kicsit tovább, akkor nyilván ki lehet adni. De az, hogy központosították a alkatrészbeszerzést, sokkal lassabb lett, és még az sem jön meg, még az sem javítható gyorsan, ami amúgy javítható lett volna, hogyha mondjuk normálisan csinálják. Ez eléggé megnehezíti azt a verziót, hogy a meglévőkből építkezzünk. Már most is elég sok donorként szolgál, tehát alkatrészbánya, a leselejtezettekből ugye rakják át a maradékokból, hogy azok életbe tartsák, de hát ez egy bevált módszer.
A magyar légierő is így működött
is, tehát
időben.
Igen, tehát a...
Meg a ezek szerint a MÁV is.
Igen, ugye a MÁV hévnél is természetesen. Rövid távon nem olyan van megoldás, csak hogy valonnan szerváljál új járművet. Tehát ha tényleg ki akarnak ebből hátrálni, mert hogy politikailag ez vállalhatatlan lett, meg ekkora balhé van körülötte, ugye...
Bzmotot a hévre dobja be a hallgató? A bzmot nem megy el a hév vágányokon?
Van, amelyiken elmegy, és de a többségén nem. De ennyire nem ismerem a technikai részleteket, de egy bzmottal nem vagy kisegítve. Tehát a hév egy nagy kapacitású valami, és főleg csúcsidőben kell is az a kapacitás. És...
Hát akkor vajon hol és mikor lészen?
Nem tudom, milyen
motorvonatokra gondolnak. Járatom. Nem tudja senki.
Honnan szednének olyan használt motorvonatot, ami beállítható lenne a magyar hévpályára? Nem tudom.
Akkor tegyünk ki 3 pontot. Kérem szépen, megjelent egy felmérés, hogy egyre inkább a kényelmes, gyors, érintésmentes fizetési megoldásokat keresik a fővárosiak, ha közösségi közlekedésről van szó. A BKK-nak egy adatsora van erre vonatkozóan. 2023 elején a BKK ügyfele jegy- és bérletvásárlások kevesebb, mint negyedét intézték a Budapest GO-n keresztül. Mostanra már minden harmadik jegyet és bérletet mobilon vesznek. Az idén nyáron minden eddiginél többen választották ezt a megoldást, csak augusztusban 1,4 millióan használták az alkalmazást, és az eddigi legmagasabb havi vásárlói számot is ebben a hónapban produkálták, 380 ezeren vásároltak valamilyen jegyet vagy bérletet az applikáció kereteiben. A Budapest PNGO szolgáltatás szintén nagyon hamar elnyerte az utazóközönség tetszését, 2023 nyarától elérhető, már 3%-ra rúgtak ezen a csatornán a jegyvásárlások az idei nyár végére. És a papírjegyek...
Hát még a PNGO az csak a Kisföld alattin, meg a reptéri buszon van.
Így van, ezt írták. Uh-huh. Csak elfelejtettem felolvasni. A papírjegyek az utóbbi évben némileg 5-6%-kal csökkent a jegy- és bérletautomatákon keresztül állított termékek aránya. Ennek ellenére még mindig előszeretettel vásárolunk papírra alapú jegyet automatából. A jegybevételek közel felét az így vásárolt termékek teszik ki. Én is ezt favorizálom.
Na, nézzük meg akkor ezt a fantasztikus tendenciát egy külföldi szemével. Leszáll a repülőről.
Oda megy ott van egy PNGO.
Ott van a PNGO.
Nagyon jó, már-már otthon érzi magát.
Azt gondolná, hogy akkor ez van a budapesti buszokban, és nem gondol arra, hogy csak és kizárólag ott, aztán utána jön a pofára esés, a szerencsétlenkedés, szaladgálás, akkor most mi legyen, mert hogy sehol máshol nincsen. Tehát ez egyetlen ilyen város egyébként szerintem. Most nagyon sok helyen, ahol jártam, szinte mindenhol volt, egyébként kelet-európai nagyvárosokban is a PNG nagyon gyorsan elterjedt. Tehát az, hogy nem kell napi egy, nem kell semmi, hanem csak a bankkártyát érinted ehhez. Tehát mit tudom én, a brassói Brassóba leszállsz, és ott is, Szofiában, csomó helyen ez már egy szinte alapnak számít, nagyon gyorsan terjed egyébként. Kíváncsiak, hogy itthon ebből a hibrid rendszerből mit hoznak ki, hogy akkor ezt most fejlesztik-e tovább, mert ugye van egy ettől teljesen független és működő QR-kód leolvasós rendszerünk, amit azért kellett kifejleszteni, mert a nagy elektronikus rendszer az meg úgy, ahogy van bebukott, csináltunk egy ilyen tartalékrendszert, és akkor most innentől itt lehet dilemmázni, hogy hogyan tovább.
Bravo, nagyon szép történet. Miképp az is, hogy bepipult a 7. kerületi polgármester, Nieder Müller Péter kijelentette, ne legyünk a város autó lerakata, és az első gépjárműre 2025. január 1-től 36 ezer, a második autóra 72 ezer forint parkolási hozzájárulást kell fizetni az adminisztrációs díjon túl a 7. kerületben. Ez a javaslatuk. A képviselőtestület azonban még nem döntött. A három vagy több gyermeket családok, a nyugdíjasok 50%-os, az egészségügyi dolgozók és a mozgáskorlátozottak 100%-os kedvezményt kapnak azonban. Erzsébetváros megtelt, nem most, nem idén, évek alatt a kerületben jóval több a hivatalosan bejelentett autó, mint a parkolóhely. Az összes közterületünk 20%-án autó áll, közben minden erőfeszítésünk ellenére 6% a zöld felületek aránya. A közterületeinket elfoglaló autók jelentős része ingyen használja ezeket a tereket, az önkormányzat pedig legalábbis eddig hatalmas összeggel támogatta ezt, mondta Nieder Müller Péter. Egyébként 7203 parkolóhely van a kerületben, és idén 9450 lakossági várakozási engedélyt adtak ki.
Írja a hallgató, hogy hát jártak már dezirók a Szentendrei hé vonalán, valóban, amikor még újak voltak, és az esztergomi vonalról befordultak a Margit hídhoz, tök jó volt, de aztán az alagútba akkor se tudtak lemenni, tehát félreálltak ott, amit az árvízkor használtak most, amikor nem lehetett lemenni a Batyi felé. Mellesleg Deziro annyira elfogytak, ugyanaz, alkatrészt sem tudnak rendelni, mert hogy már azokon a vonalakon is a lepukkadt bézék, vagy mozdonyos 50 éves vonatok, vagy pótlók járnak, ahol amúgy nekik kéne menni, akkor a hiány van a MÁV-nál, és úgyhogy az biztos, hogy nem megoldás, hogy a nincsből még átcsoportosítsanak mondjuk ez ilyen motorvonatokból, meg hát nem is lenne szerencsés dízeleket nyomatni a drót alatt, tehát ez egy különleges alkalom volt, amikor még ott villamosították az esztergomi vonalat. Az akkor ez egy valóban működött, de biztos, hogy ez megoldást nem jelent, de szerintem ezt a hallgató is így gondolja. Na jó, akkor menjünk tovább, jöjjön nyugati.
Keleti, mi a kérdés?
Keleti, nyugati, déli, lesz itt minden.
Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
A jó minőségű élelmiszer nem más, mint olcsó egészségbiztosítás.
Millás reggeli.
Pakot kaptunk, drága fele barátai, mindenki, akinek tetszik az is, meg akinek nem, mert hogy van adócsomagja a pénzügyminisztériumnak, tillárom haj, úgyhogy ezt fogjuk kibontani Fischer Ádámmal, a Niveus Consulting Group együttműködő jogi partnere. Ő, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
No, először is, ami nekem megütötte a szememet, hogy társadalmi egyeztetésre küldik. Ez komoly? És ez mit jelent? Mondjuk a Niveus hozzászólhat, hogy ne 5, hanem 6,5% legyen? Meg én is hozzászólhatok, hogy nem szeretnék ennyi adót fizetni, jó napot kívánok?
Így van, elvileg ugye ezt jelenti. Régebben volt ilyen társadalmi egyeztetési kör, aztán ezek ritkábbá váltak, és ez az EU jogállamisági eljárásával függ össze, hogy ott az egyik feltétel az, hogy a jogszabályokat komolyabb előkészítéssel és társadalmi egyeztetéssel fogadják el. És egyébként elő is fordul, hogy hozzászólunk. Nyilván az, hogy mennyi adót szeretnénk fizetni, az nem feltétlenül egy társadalmi egyeztetés kérdése, de az, hogy mondjuk technikai dolgokban, hogyha úgy gondoljuk, hogy ezt lehetne másképp, lehetne jobban, esetleg akár egy, van benne egy hiba, tehát ugye ezek még tervezetek, tehát akár egy elírás is lehet benne, ezeket lehet és szoktuk is jelezni. Tehát vannak olyan helyzetek, ahol azt gondoljuk, hogy mondjuk ezt a célt, ezt jobban el lehetne érni egy másfajta megfogalmazással, vagy egy másik szabállyal.
De alapvető változásokat nem lehet így eszközölni? Vagy van olyan, hogy felismeri a kormány, hogy tényleg igaza van a javaslattevőnek, és újra fazonírozza az egész adócsomagot? Vagy annak
láttunk
egy fontos...
már ilyet. No. Láttunk már ilyet. Tehát például én nekem van olyan emlékem, amikor a... volt egy olyan eljárási szabály, amit ki akartak venni, és a szakma jelezte, hogy ez azért egy fontos szabály lenne, és végül benne maradt. Tehát nyilván most az, hogy hány százalék adót fizetünk, arra ez nem igaz, de tudnak olyan fontos technikai szabályok lenni, ahol ennek okay. abszolút van helye.
No, akkor bontsuk ki ezt az adócsomagot, hát azt gondolom, hogy ennek a legtöbbeket és a legfontosabb, legtöbbeket érintő és a legfontosabb lépés ez a bizonyos családi adókedvezmény. Ez hogy fog kinézni, és mikortól fog így kinézni?
Ez úgy fog kinézni, hogy hát a mikortól azt kezdjük azzal, tehát ugye részben jövő július 1, tehát 2025. július 1-től, részben 2026. január 1-től fog emelkedni a családi adókedvezmény összege. Ez technikailag úgy néz ki most is, hogy nem egy konkrét, tehát az van meghatározva, hogy mennyivel lehet csökkenteni az adóalapot, és ennek az adóalap csökkentésnek, meg az SZIA kulcsnak a szorzatából jön ki a családi adókedvezmény, ugye attól függően, hogy kinek hány, hogy valakinek hány gyereke van, attól függően egyre nőni. Most egy gyerek után például 10.000 forint, ezt fogják két lépésben egy gyerek után 20.000 forintra emelni, és így ugyanígy a magas, tehát minél, ahogy több nagyobbról van szó, úgy lesz egyre magasabb az érték. Három gyerektől fölfele pedig akár 200.000 forintos adó kedvezmény, tehát nem adó alapot, hanem adó kedvezményt is jelent egy családnak.
Uh-huh. Kiderült az is, hogy ez 902 milliárd forintba fog majd kerülni 2025 és 2028 között, de ez most egy mellékszál. Inkább beszéljük Igen. azzal, hogy az adózással kapcsolatos szabályok az egyéni vállalkozók esetében valamelyest módosulnának. Itt mi a lényeg?
Az egyéni vállalkozóknak az adózása főleg a kata visszaesése óta nagy kérdés. Ugye egyelőre marad az a rendszer, hogy ami az egyéni vállalkozóknak talán legegyszerűbb rendszer, ez az általány költség elszámolásos megoldás. Itt az a lényeg, hogy nem kell gyűjteni a költségszámlákat, hanem tevékenységtől függően 40-80-90%-ot költséget el lehet számolni. Ebben lesz egy kis finom hangolás itt a mezőgazdasági termelőknél, illetve egy az, hogy ki melyik kategóriába tartozik, az ugye meghatározza azt, hogy mennyi adót fizet, uh-huh. aki ezt az általány költség elszámolást választ.
Igen, van egy ilyen lakáskiadást érintő változás is, ha jól emlékszem ebben a csomagban.
Így van, az másik kategória, az arra az esetre vonatkozik, amikor nem általány költséget fizet valaki, hanem általány adót. Ezt azok uh-huh. ismerhetik, akik Airbnb-znek. Ez az Airbnb szálláshelyekre eddig is alkalmazandó volt, aki legfeljebb három lakásra lehetett ilyen tételes adót választani. Ezt most annyiban bővítik, hogy aki ilyen magánszálláshely mellett fizető vendéglátást is folytat. Tehát gyakorlatilag egy ilyen, én úgy értem ebből a szabályból, hogy aki ilyen Airbnb mellett mondjuk reggelit ad, vagy más módon vendég, vagy hát én ezt tudom legjobban elképzelni, arra kiterjed ez az általány adós megoldás, ugyanúgy három lakásig.
Uh-huh. Oké, van szocót érintő lépés is, ha jól dereng emlékeim szerint, mert így felskiccelte, hogy mi az, ami sok embert érdekel, hát ezzel megyünk most végig, de csapogunk kicsit, bocsánat emiatt.
Hát ugye egy nagyon, ez egy olyan adócsomag, ez az őszi adó salátának is hívjuk, amikor mindenhez egy kicsit hozzányúlnak, tehát van két szabály az áfára, három a SZIA-ra és így tovább, tehát ezt nem nagyon lehet másképp szerintem csapongva. A szocónál, ami a változás, az a munkaerőpiacra visszalépők után járó szocókedvezmény, ugye a szocóban mindenféle kedvezményeket adnak különböző kedvezményezett munkavállalók után, és igazából ebből az egyiket, a munkaerőpiacra visszatérők után járó kedvezményt most eltörlik, az a lény, igazából úgy látjuk, nem adtak indokolást, tehát nincs indokolás ennek a közétett tervezetnek egyelőre, de hát úgy látjuk, hogy egyszerűen ez a szegmens már nem igényel támogatást, feltételezzük, hogy a munkaerőhiány miatt egyszerűen így is úgy is fölvesznek, aki jönne dolgozni.
Változik az adóhatóság, meg a könyvvizsgálók működése is, különösen az utóbbi érdekelne, hogy az egy mezei adózót érintő lépés lesz a könyvvizsgálói szabályozás változás?
A könyvvizsgálói szabályozásban az fogja érinteni a mezei, és az egyébként egy sokakat érintő, hogy úgy tűnik, hogy megemelik a kötelező könyvvizsgálat értékhatárát 600 millió forintra, tehát nagyon sok cég most ki fog esni a könyvvizsgálati kötelezettség alól, ami igazából, ez kicsit olyan, mint ami a családi adókedvezménynél is van, hogy ez egy 1000 éve meghatározott fix összeg volt, ami így szép csöndben elinflálódott, tehát ma már olyan vállalkozások is könyvvizsgálatra kötelezettek, akiknek nem feltétlenül indokolt, és tulajdonképpen ezt hozzáigazítják az elmúlt évek árszínvonal változásához, de ez mindenképpen sok cégnek lesz könnyebbség, és egy adminisztratív teherrel kevesebb, hogy nem kell könyvvizsgálni. Az adóhatósági változások azok inkább technikaiak. Tehát ugye ezek azok, amit az elején is mondtam példaként, hogy vannak ilyen technikai jellegű változások, amit inkább a szakma észlel mondjuk, tehát ez a hova kell majd fellebbezni, ez nem feltétlenül a cégek mindennapjait érintő változás, ezzel nekünk kell tisztában lenni. Meg a NAV-nak sem már néha.
Nem tudom, hogy van-e még olyan, ami esetleg ide ollózható, hogy mennyi dohánypárnát hozhatunk be külföldre, azt nem tudom, hogy mennyire közérdekű.
Szerintem nem annyira érdekes, bár ugye az is megjelenik most egy olyan szabály is, hogyha valaki kilép az EU területéről és visszajön, de nem telt el elég idő, akkor nem lehet adómentesen behozni, aki a határ környékén élő lakos mindenféle jövedéki terméket. Szerintem, ami még érdekelheti a csomagból egy nagyobb részét a hallgatóknak, az a kisvállalati adóalany cégek, tehát ezek az ilyen kisközepes vállalkozások, akik kiva szerint adóznak, azoknak van egy olyan része, akinek megkötötte a kezét, hogy nem lehet átalakulni. Tehát nem lehetett beolvadni, szétválni, nem lehetett egyszerűsíteni a cégeket azzal, hogy összeolvasztjuk, mert akkor elbukták a kiva státuszt, és két évig nem lehetett visszalépni, és ez most végre úgy tűnik, hogy megszüntetik, hogyha bizonyos feltételek teljesülnek, de úgy tűnik, hogy végre elengedték ezt a megkötést, és át lehet kivásként is alakulni, ami szerintem most többeknek fog egy ajtót nyitni.
Oké, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, ha valami még történik, akkor jelentkezünk. Köszönöm szépen!
Hát mindenképpen fog majd, ugye november vége fele okosabbak leszünk, amikor már végleges szöveg lesz meg.
Szuper, köszönjük még egyszer!
Szép napot! Viszontlátásra!
Szia! Fischer Ádámmal, a Nivens Consulting Group együttműködő jogi partnerével bontottuk ki az adó csomagot, mely társadalmi egyeztetésen van. Most jön a napközi, aztán egy kicsit a CFO-k körmére nézzünk majd, illetve értékperceinkben devizapiaci folyamatokat vázolunk.
Az élet nem más, mint kockázat.
Millás reggeli.
No kérem szépen, akkor egy kicsit maradván az adó csomag vonalán pénzügyi igazgatók mindennapjait szeretnénk közelebb hozni hozzátok. A hazai pénzügyi vezetők, ők a CFO-k, egyre komfortosabbak az új technológiai megoldásokkal. Például ez egy nagyon veretes és fontos megállapítása a PwC 6. alkalommal elkészített pénzügyi vezetői felméréséből. Ebből fogunk tallózni Balogh Rolanddal, a PwC tőkepiaci és számviteli tanácsadásért felelős igazgatójával, a felmérés vezetőjével. Jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
No, hatodik alkalommal mi a célja egy ilyen felmérésnek? És hogyan zajlik?
A célunk az tulajdonképpen 6 éve változatlan, megismerni azt, hogy a magyar pénzügyi vezetők szerint mik a fókuszterületek, kihívások, és idén is nagyjából 100 pénzügyi vezetőt kérdeztünk meg erről.
Uh-huh. Kis cég, nagy cég, vegyes?
Vegyes, alapvetően anonim a felmérés, de azt gondoljuk, hogy alapvetően közepes és inkább nagy cégek vettek benne részt.
Mi a, ha egy vezérfonalat ki kéne emelni ebből az egészből, ami talán rányomja vagy jellemzi az elmúlt időszakot, a két felmérés között eltelt időszakot, akkor mi lenne az?
Egy vezérfonalat talán nehéz kiemelni, de ami mindenképpen látszik, amellett, amit te is említett, hogy a technológia az továbbra is egy nagyon fontos szál. Az, hogy a technológiával egyre komfortosabbak, az egy alap, jó hír. Viszont látszik az, hogy egyre nagyobb kihívást jelent nekik az informatikai rendszerek változása, és ezen belül a mesterséges intelligenciának az alkalmazása.
Ez azért furcsa, mert hogy pont egy a pénzügyi területre mondják azt, hogy egy csomó olyan unalmas Excel varázslat van, amit mondjuk ez a technológia ki fog majd váltani, és egyszerűbbé fog tenni. Ennek még egyelőre ott tartunk ebben a folyamatban, hogy ezt hogy kéne meglépni?
Részben igen. Az Excelek továbbra is jelen vannak, a manualitás továbbra is jelen van, a kulcs az, hogy emellett, amit te is mondasz, hogy meg fog történni, és ezt valószínűleg ki fogja váltani valamilyen technológia, hogyan tudja a pénzügyi terület segíteni az üzleti területet, hogyan tud a múltbeli tranzakciófeldolgozó szerepből elmenni egy előrejelző döntés előkészítő szerepbe.
Uh-huh. Maguk egyébként a vezetők bíznak a technológiába, vagy ez egy kicsit ilyen kivárás látszik a körükben?
Egyre jobban bíznak, uh-huh. illetve inkább azt mondanám, hogy pozitívak, optimisták ezzel kapcsolatban, és azt látják, hogy ez csökkenteni fogja az ő munkaterhelésüket, javítani fogja a hatékonyságot, sőt, még a cég szintű jövedelmezőséget is.
Uh-huh. Kockázatokról kérdeztétek a pénzügyi vezetőket? Vagy milyen kockázatokkal kell szembenézniük nap, mint nap?
Kérdeztük, és itt tulajdonképpen, ha már előző évekről beszélünk, akkor a változékonyság, a bizonytalanság az tovább is megmaradt, mint kockázat. Kicsit optimistábbak a pénzügyi vezetők, mint mondjuk 1-2 éve, ami mondjuk nyilván bizonyítás kérdése, de ami idén előjött, hogy a túlszabályozottság és a rengeteg új szabályozásnak való megfelelés jött elő, mint
hát
egy
mondjuk
nagy kockázat.
Például, tehát NIS2, nyilván ez is
igen,
rórájuk
fenntartatósági jelentőség,
stb. Így tehát van. Most azért van bőven ilyen kihívás. És van elég szakember? Mert ezt szokták még általában, hogy most is beszéltünk, hogy szócsóügyben azért van lépés, mert hogy annyira feszített a munkaerőpiac, hogy nincs szükség ezzel kapcsolatban ilyen adózási lépésekre. Pénzügyi munkatársakból hogy állunk?
Alapvetően a CFO-k azt mondják, hogy nem a mennyiségben látják a problémát, hanem azt, hogy milyen típusú képességekkel megáldott szakértők vannak. Tehát alapvetően a számviteli adózási területen komfortosak, azt gondolják, hogy ott megvan a szakértelem. Inkább az olyan képességek, mint a projektmenedzsment, változásmenedzsment, informatika, itt hiányolják a megfelelő szakembereket.
Uh-huh. Ami engem leginkább bevágott, hogy majdnem a kétharmaduk azt mondta, hogy költségcsökkentő intézkedéseket kellett végrehajtaniuk a cégüknél. Ez mit takart, vagy miért volt rá szükség, erről mi derült ki?
Igen, ez például egy olyan pont, ami talán nem is változott az elmúlt évek során, tehát ezt nem mondanám újdonságnak. Aha. Ez egy ilyen folyamatos, azt mondom, adottság, amiben nekik dolgozniuk kell, és több esetben láttunk arra példát, hogy ez egy hajtóerő például az automatizáció, digitalizáció irányába.
Uh-huh. Uh-huh. Egyébként használnak ilyen automatizációs, digitalizációs megoldásokat már? Mert beszéltünk a bizalomról, meg mondták, hogy ez egy kihívás a pénzügyi vezetők számára, de elkezdték ezt megugrani ezt a
egyre
feladatom?
Többen igen, uh-huh. két oldalról is. Egyrészt nagyon sokan cserélik le a vállalati irányítási rendszert, vagy fejlesztik a vállalati irányítási rendszert. Másrésztről ezt megtámogatandó használnak különböző technológiákat. Például idén már 27% mondta, hogy valamilyen mesterséges intelligencia alapú eszközt használ, ami a tavalyi 9%-kal szemben egy nagyon jelentős változás.
Igen.
Hogy állnak ahhoz, hogy újabb, én már nem pénzügyi jellegű beszámolókra is koncentrálniuk kell, kötelezettség van, például fenntarthatósági ESG jelentések, ilyesmi.
Ez az, amitől talán a legjobban tartanak. Ugye ezek olyan területek, amik klasszikusan nem a pénzügyről indulnak ki, de a nap végén egy pénzügyi jelentésben csúcsosodnak ki, és ebből adódóan a más szakterületekkel való együttműködés, kommunikáció, ugye pont ez, amilyen képességeket azért inkább hiányolnak a csapatukba, ugye ezek kerülnek előtérbe, úgyhogy ez mindenképp egy nagy megugrandó feladat.
Én itt vicceltem az Excel táblázatokat, de aztán így belemélyedve az adatokra meghökkentem, hogy egy csomó speciális szoftver terjedésre is megfigyelhető pénzügyi területen, bár, és itt az idézet, a többség még mindig az Excel-t használja.
Így van, tehát az Excel-t azért azt látjuk, hogy nem fogja teljesen kiváltani egy szoftver sem, viszont az látszik, hogy a pénzügyi vezetők a nagy vállalatirányítási rendszerek mellett egyre inkább nyitottak az olyan rugalmas eszközökre, amik megtartják még az Excel-eket, de valamilyen speciális manualitást igénylő részét a folyamatnak ki tudják váltani, jobban tudnak előrejelezni, tervezni, konszolidálni.
Mesterséges intelligenciával kapcsolatban mert egy fél mondatot mondtál, és ezt szeretném egy kicsit kifejtenéd, hogy nem ez az esemény követő megoldás lenne a pénzügyi területben, hanem egy kicsit ilyen előrejelző, ezt hogy kell elképzelni? Tehát egy-egy pénzügyi döntés megalapozandó, vagy azt mondani, hogy most ne vásároljunk meg a riválisok közül senkit sem, mert hogy nem olyan lesz a gazdasági helyzet, hogy. Tehát most fantáziálok persze, csak érdekes ez az egész átalakulás.
Így van, tehát a jövő az mindenképpen valószínűleg ezeké a mesterséges intelligencián alapuló előrejelző modelleké és szoftvereké. Azért, ha bevalljuk, akkor valójában azt látjuk a felmérésből, hogy itt még azért nem tartunk, tehát a mesterséges intelligenciát azt inkább a napi folyamatok, tranzakcionális feladatok kiváltására használják még, és az ilyen előrejelzések, tervezésekben valóban már használnak előre haladottabb modelleket, de ezek még kezdeti mesterséges intelligencia, vagy gépi tanuláson alapuló algoritmusok inkább.
Számítani lehet, hogy a mozgásterük ennek hatására nő? A pénzügyi vezetőknek? Tehát kapnak pénzparipát, fegyvert ahhoz, hogy ezeket a lépéseket megtegyék? Erről kérdeztétek-e őket?
Erről külön nem kérdeztük, viszont azt kérdeztük, hogy hogyan viszonyulnak ők a többi vezetőhöz, és ott például az látszik, hogy ők nagyon figyelik azt, hogy mivel tudnak értéket teremteni, hogyan tudják újra pozícionálni akár az ő szerepüket, viszont a másik oldalról csak 30% mondta azt, hogy ő úgy érzi, a többi terület vezetője jól érti és érzi a pénzügyi területben rejlő potenciált, ami nyilván nem segít ebben, tehát ebben mindenképpen munkát kell tenni még.
Oké, nagyon érdekes volt, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, és hogy bejöttél hozzánk. Sok sikert, jó munkát kívánok.
Köszönöm szépen, sziasztok.
Szerbusz. Balog Rolanddal, a PwC tőkepiaci és számviteli tanácsadásért felelős igazgatójával beszélgettünk, a CFO felmérés legfőbb megállapításait vettük sorra.
Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a Millás reggeli Treasury rovata következik.
No, hát a devizapiaci eseményekben is bővelkedett a mögöttünk lévő hét. Imrei Jánossal, az OTP Global Markets osztályvezetőjével majd sorra veszük ezeket. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
No, hát a jó magyar forint érdekel bennünket, főleg, hogy volt tegnap egy médiumnak egy eseménye, ahol beszélt a jegybank alelnöke, hát aztán ott érdekes piaci folyamatok indultak be.
Igen, de kezdjük egy picit a hét elején, ugye 400-as árfolyam szinten kezdtek el a forint árfolyamával kereskedni a bankközi devizapiacán az euróval szemben, és nagyon stabilnak tűnt a forint gyakorlatilag így a hét közepéig, utána kezdtük azt észlelni, hogy a dollár erősödésével párhuzamosan a forint is elkezdett némileg gyengülni, és aztán elkezdett az általad is említett konferencia vagy pénzügyi esemény, ahol a jegybank alelnöke megszólalt, illetve egy hosszabb előadást tartott, és gyakorlatilag én azt gondolom, hogy majd, hogy egy ilyen szóbeli intervenciónak is felér az, ahogy ő a forint árfolyamáról beszélt, illetve a forint árfolyamát említette Virág Barnabás. Ugye az inflációra ható, hogy fontos tényezőként emelte ki, amire a monetáris politikának is figyelni kell, és 402 környékén járt az árfolyam, a szavai után viszont ismét a 400-as szint alá került vissza a jegyzés.
Ugye, és ha jól értelmeztük, akkor a kommunikáció annyit vált volt az eddig, hogy csökkentjük a kamatot, időnként csökkentünk, időnként megállunk adatvezérelt alapon, helyett most azt mondta, hogy akár hosszabb szünet is lehet a kamatvágásokban, ugye? Ha jól fogom össze.
Pontosan, tehát a nem csak az októberi, tehát nem csak a jövő héten esedékes kamatdöntő ülés, hanem akár itt a későbbi, tehát november vagy december ülésen is elképzelhető, hogy nem nyúlnak a kamatokhoz. Egyébként a piaci árazásokba, ha csak kitekintünk, akkor a piac előre szaladt korábban már 5,5%-os magyar kamatszintet várt. Ez most úgy tűnik, hogy azért, ez jövő márciusig, most úgy tűnik, hogy azért a piac is picit visszávett, hogy így mondjam, és jövő március előtt is 5,95-6% környéki alapkamatszinttel kalkulál. Amit érdemes, hogy még kiemelni a Virág Barnabás szavaiból, hogy ő ugye a hosszú hozamokat is említette, és akkor azt mondta, hogy akkor tartjuk ezeket, akkor tudjuk ezeket alacsonyabb szinten tartani, hogyha az inflációt is tartósan alacsony szinten tartja. Ugye a költségvetési politika, illetve a jegybank együttesen. És ugye azért is érdekes, mert hogyha megnézzük például a magyar kötvényhozamoknak az alakulását az elmúlt hetekben, akkor azt látjuk, hogy a hozamgörbe is jelentősen felfelé tolódott, tehát kb. Egy 70-75 bázisponttal magasabb szinten vannak most a magyar kötvényhozamok hozamgörbe, majdnem teljes hosszába, mint ahogy az mondjuk 2-3 héttel ezelőtt volt. És hogyha összehasonlítjuk a német kötvényekkel, vagy a német 10 éves papíroknak a hozamaival, akkor nyilván nem ugyanolyan szinten tudunk kibocsátani, mint Németország, de a kettő közötti spread vagy távolság az jelentős mértékben tágult, ez most 424 pont, ez egy éves csúcsra emelkedett. Tehát én azt gondolom, hogy a jegybank elnök erre is utalt, hogy ez is egy fontos dolog, hogy a kockázati prémiumunk az jelentős terheket fog róni utána a költségvetésünkre.
Oké, a regionális szinten milyen bőrben van a forint? A cseh koronához, lengyel zlotyihoz képest például?
Igen, hasonlóan mozgott a zlotyi, illetve a cseh korona árfolyama, van csütörtökig, és utána nálunk volt egy jelentősebb erősödés, illetve a Csehországban is. Szinte egy időben a cseh egybank elnöke is nyilatkozott, és hasonlóan nagyon óvatos kamatvágásokról beszélt a következő időszakban, ami úgymond jót tett a cseh korona árfolyamának, már abban a szempontból, hogy erősödni tudott. Viszont az zlotyi, hogyha a heti teljesítményt nézzünk, akkor az kb. Ilyen 0,5%-os negatív teljesítményt nyújtott az euróhoz képest, de ennek leginkább az oka, én úgy gondolom, az, hogy a dollár erős volt a hét folyamán, illetve a dollár hozamok is magas szinten maradtak. Az amerikai 10 éves kötvénynek a hozama 4,1% környékén van jelen pillanatban is, és az a kockázatkerülés, az a fajta kockázati étvágycsökkenés, az a feltörekvő piacokra és átterjedése, természetesen a kelet-európai régió sem tudta ez alól magát kihúzni, vagy egyelőre úgy tűnik inkább csak átmenetileg, bár hozamszinten nem sikerült, tehát hozamszinten mi is leragáltuk ezeket a változásokat.
Még egy dolgot azért még suszteroljunk bele, ideben nagyon elszaladt az idő, ez pedig az LKB kamat döntése volt, és annak devizapiaci hatásai is érdekelnének bennünket.
Igen, az idei évben harmadszor vágott kamatot a Európai Központi Bank, ebben semmi meglepő nem volt, hogy 3,5%-ról 3,25%-ra csökkent az irányadó ráta. Bár pont itt, ahogy reggel készültem még a mai beszélgetés, hogy megnéztem, hogy január 1-én erre a októberi ülésre 2,4%-os kamatszint volt a piaci konszenzus, tehát ahhoz képest azért mondhatnánk azt is, hogy le van maradva az Európai Központi Bank, de úgy tűnik az inflációs adatokból, hogy kezd a célhoz közelíteni, illetve a gazdaságnak az aktivitás az hát messze van az ideálistól, ez a 0,5%-os gazdasági növekedés, ez bőven adott teret arra, hogy csökkentse az ECB, illetve az LKB az irányadó kamatszintjét, várhatóan a következő üléseken is ugyanez a 25 bázispontos mérték fog bekövetkezni. Egyébként nehéz lett volna érveket találni itt az euró erősödése mellett a hét folyamán, a dollárt nem igazán tudtam, nem nagyon lehetett megállítani, egy 0,8-40 alá is benézett a kurzus már a hét folyamán, és az több mint 2%-os értékvesztés jelent az eurónak a dollárral szembe, de várakozásaim szerint a dollár az erős fog maradni, legalábbis a következő amerikai inflációs adatig biztosan.
Oké, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, kerek és informatív volt. Jó munkát, aztán pedig kellemes hétvégét kívánunk.
Köszönöm szépen, hasonló jókat kívánok én is nektek és a hallgatóknak.
Szervusz, minden jót, Imrei Jánossal, az OTP Global Markets osztályvezetével néztünk szét a devizapiacon.
A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli treasury rovata hangzott el.
Hát úgy tűnik, hogy Schmidt Andi ismét éppen emeli a betűméretet nyomtatás előtt, mert hogy szemüveg megint otthon maradt, és
igen,
fél papírt kitöltő 42-essel, de kinyomtatja a híreket, valószínűleg igen, úton van hozzánk, mindjárt érkezik, átadjuk neki a szót.
Gyors hallgatói körkép. Zimbardo egy csaló volt, kiderült, manipulálta a híres börtönkísérletet, dohog a hallgató Philip Zimbardo. Halálára megfeledkezzén arról, hogy elhunytról vagy jót, vagy semmit. Aztán, kedves felabarátaim, úttörők, azért tegyük hozzá, gyártunk még szombaton is iskolába, aztán elmúlt. Ezt mi hozzátettük,
csak igen,
pont lemaradt róla a hallgató. Aztán főállás mellett egyéni vállalkozó alanyi adómentes és általános adózónak lesz plusz költsége, kérdezi a hallgató, ezt elmulasztottuk. Egy másik hallgató arra kíváncsi, hogy a magán nyugdíjpénztári megtakarításokra is vonatkozik, vagy csak az önkéntesre, hogy lakást vehetünk, vagy lakást felújítunk belőle. Erről ezt te tudod?
Igen, csak és kizárólag az önkéntesre. Igen. Semmi másra.
Aztán Ács mesterhez is záporoznak a kérdések, de az majd egy másik műsorelem lett. Lassan kell egy szót alkotnunk a multidisziplináris helyett, mondjuk szakterületeken átívelő, bravo. Aztán Memmingen és Catania november, ja, ez most már megint Ács Gábor, random, azt mondja, halottról igazat vagy semmit, ha jót vagy semmit, egy közkeletű tévedés. Köszönjük, mindig van valaki, ugye, mi mindig helyre vagyunk igazítva, bár mi is helyre igazíthatnánk a hallgatókat, de nem tesszük.
Jaj, mert ne legyél te is, de a hallgatónak mindig igaza van. Ugye, mit tenni?
Így van.
Na, oké. Okay. Ebből már látszik, hogy Andi megérkezett.
De megalakultatok.
Mink?
Mielőtt klikkesedéssel vádol meg, Maci kollega, gyorsan el is pályázunk, és jönnek a hírek.